Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A monokli egyrészt a szemgödör körüli arcbőrbe illesztett lencse. Eredetileg optikai nehézségeket kompenzáló, keret nélküli félszemüveg. Gyakori esetekben divatcikk volt, férfiak viselték. Ezzel jelezték úriember mi voltukat. Megvolt azért a praktikuma is. Segítette az éleslátást, továbbá státusz szimbóluma való válása esetén gyakori segítséget nyújtott a párvadászati porondon is. A monokli másik jelentése, a szem erős ütéstől megdagadt véraláfutásos kerekzet környéke, szakkönyvek szerint hamar elmúlik. Addig is erős minkkel, napszemüveggel, borogatással, a világtól való ideiglenes elvonulással, kézenfekvő lódítással el lehet terelni róla a figyelmet. Ugyan olyan ügyetlen vagyok, beütöttem a fejem a Spice Wolves-ba, amikor elpakoltam a baracklekvárt. Jaj, futás közben már megint nem néztem az orrom elé, mert éppen a kedvenc számomat hallgattam. Megdobott a gyerek az építőkockával. Véletlenül fejbe csaptam magam a fakanállal. Tudjuk, hogy kétbalkezes vagyok. Nem az, aminek látszik. Na jó, hát lehet, hogy egy kicsit oda csapott az uram, de én tehetek róla, már megint odaégettem a pörköltet. Vagy egy buliban táncoltam egy másik férfival, vagy csak szemeztem vele, vagy a párom úgy ülte, hogy szemezek vele. Ezek a monológfoszlányok ismerősek családtagoknál, barátnőknél, szerencsésebb esetekben családsegítőknél, pszichológusoknál. Becslések szerint évente 200 000-szer hangozhatnak el Magyarországon. Van egy parlamenti képviselő, azon nagyon kevesek egyike, aki minden körülmények között végzi a munkáját. Be is nyújtotta a parlament egyik szakbizottságánál egy a kapcsolati erőszak elleni érdemi fellépésről és az áldozatok hatékony védelmét szolgáló intézkedésekről szóló törvényjavaslatát. Nem vagyunk naívak, eszünkbe sem jutnak, hogy a kezdeményezést bármely kormánypárti honlatja komolyan venni, pláne, hogy ráadásul egy nő a beterjesztő. A kereszténydemokrata reakció azonban még a sokat tapasztalt politikusok, jogvédők, újságírók számára is mondhatni katartikus volt. Idézem, a parlamenti szakbizottság mai ülésén Vejkei Imre, KDNP elnök javaslatára kezdeményezte Kövér Lászlónál, hogy vonja le a fizetésemet azért, mert a nők elleni erőszak visszaszorításáról szóló határozati javaslatom kapcsán megmutattam a képen látható fotót, hogy hogyan nem védte meg az állam a 6 gyerekes orosz Bernadettet, a többszörösen őt a felismerhetetlenségig verő férfitól, sőt a bíróság még a büntetését is enyhítette arra hivatkozva, hogy szegény volt katonatiszt, elveszítette az állását. Szégyen. Eddig az idézet írta a hivatkozott képviselő Szabó Tímea. Még szerencse, hogy nem utaltak ki férfiasan a büntetéséhez 1-2 zöld monoklit, esetleg deresre húzást. A pellengére állítás büntetőjogi eszközként való használata ma már úgyis napirenden van. Ma egy konzervatív, szuverenista, meg patrióta, meg ki tudja milyen okulárét, esetleg szemellenzőt viselő honatja, szigorúan rajta tartja egyik optikai eszközét azokon, akik megpróbálnak megvédeni önmagukat, anyáikat és lányaikat. És aztán ott van a másik szemük is, hol összekacsintó, hol behunyt állapotban. Nézőpontjuk meggyőződésük szerint nem téma, hogy csúcspolitikusok is rendszer szinten zsákmányoltak ki szexuálisan állami gondozásban élő kislányokat és kisfiúkat. Az ezekről szóló híreket, vallomásokat a megnevezettek nem cáfolták, nem perelték. Mert amiről nem beszélünk, az nem létezik, ugye? Azaz, hogy egy klasszikus tüntetési jelszót idézzek, monok nélkül is látni, hogy körülöttünk szörnyek járnak. Engedjük meg magunknak azt a szigorúan meteorológiai tippet, a szörnyek fölött pedig sötét viharfelegek gyülekeznek, és nem lesz számukra fedezék.
Útszélen.
Két nagy beszállítója van a hajléktalan ellátásnak, az egyik a bíróság a válásoknál, amikor sok esetben az egyik fél jó eséllyel nézhet szembe otthonának elveszítésével. A másik pedig a gyermekvédelmi intézmények, ahonnan úgy kerülnek ki a fiatalok, hogy többnyire semmi esélyük nincs a normális lakhatásra. Mondja Goldman Tamás szociális munkás, akivel a Pécsi Zsidóhit község irodájában beszélgetek. Mindjárt hallani fogják, hogy miért éppen ott.
Nem is tudom, hogy hol kezdjem a veled való beszélgetést, mert egyrészt itt ülünk veled, mint a Zsidó Hitközség elnökével, másrészt pedig nem innen ismerjük egymást, hanem még a 90-es évek elejé felfedezzük a várost. Te szociális munkásként, én újságíróként dolgoztunk itt ezen a környéken.
Uh-huh. Nem ezen, messzesen.
Már úgy értem, hogy Baranyában.
Jó,
mondjuk én sokat Sertepert értem a Gandhi gimnázium közelében, ami szintén messzesen épült, és éppen akkoriban. Kicsit mutasd be magad olyan szempontból, hogy mi szél fújt téged Baranyába, és hogy mi szél fújt téged a szociális munka környékére.
Akkor mi szél fújt a szociális munka, vagy szociális ellátás irányába? Hát az mondjuk így a születésemnél kezdődik, mert hogy a családom, édesanyámiknak a születésem előtt volt egy motorbalesetük, úgyhogy én egy olyan családban nőttem fel, ahol mind a ketten mozgássérültek voltak a szüleim, és akkor ez így áthatotta az egész életemet, hogy egy olyan családban nőttem fel, amik mozgássérültek voltak. Illetve hát nyilván a másik ilyen unikális, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, az a zsidó származás volt, ami Salgótarjánban nem volt túl gyakori, mint ahogy vidéken általában nem gyakori.
És mennyire volt beszéltém a családban, mert hogy
abszolút,
ugye...
Abszolút.
De nem jellemző a korosztályra, tehát nem. Az elhallgatások sokkal jellemzőbb.
Igen, nálunk nem volt semmilyen elhallgatás. Én egyébként mindig ilyenkor nem vagyok annyira biztos, hogy a kibeszélés sokkal jobb, mert emlékszem sok gyerekkori szorongásra emiatt, ami így a... Én megkaptam a holokauszt oktatásomat, tehát hogy mit olyan nagyanyám mondja, hogyha sorba kell menni, mindig elő kell menni, mert akármilyen lassan megy az eleje, a vége, akkor is szaladgál, meg szaladni fog, meg hogy kell túlélni bizonyos helyzeteket, szóval, hogy ezek azért így a gyerekkorom szorongatósabb részei voltak, nem erről szól, de hogy... Na, szóval, hogy a zsidóság az is egy teljesen nyitott volt, és hát akkor innentől az jött, hogy nyilván egy segítő szakma felé mentem, és akkor még nem volt szociális munka, de nevelőtanárként kezdtem a Mozgássérültek Állami Intézetében Pesten, és akkor kezdődik el a szociális munkás képzés, és első vagy második évfolyam voltunk a poszklat képzésen, amikor a Bárcin én beiratkoztam, és hát ugye nagyon meghatározó képzést kaptam ott.
Gondolom mindenki, ugye az a hősi generáció, hogy boldog és boldogtalan, aki mondjuk annak idején a SZETA, a szegényeket támogató alap, vagy bármi környékén megfordult, azok taníthattak ott téged. Ezt csak a hasonló ötletem is mondom. Tehát, hogy voltak akkor olyan mai napig is meghatározó elmék, vagy munkássággal rendelkező elmék, akik tanáraid elváltak?
Igen, bár nem a SZETA-ból. Tehát, hogy érdekes ott ugye a Bárcit az Acél Anna alapította, aztán ugye a rendszerváltás után őt leváltották, mert mint a Bárci Szociális Munkás Tanszékét alakította az Anna, és utána jött a Egyesi Gábor tanszékvezetőnek, aki egy szintén hatalmas karizmával bíró, ugye az első szociális munkás diplomája neki volt Magyarországon.
Hát ő sem állt azért távol ettől a körtől, most meg egyébként szegény.
Igen, nem ismerem ennyire, hogy ő ebben mennyire vett részt, de nem volt jelentős, mint mondjuk a Győri vagy a többiek, de hát nagyon meghatározó tanárunk voltak. Tehát, hogy az a Bárci, az egy fantasztikus hely volt. Tényleg szemléletmódban, és hát egyáltalán abban, hogy ugye még nem tudjuk kimondani, hogy mi az, hogy szociális munka, szerintem még igazi definíció nincs, még nincs szociális törvény, csak beszélnek róla. De hogy olyan emberekkel voltunk körülvéve, Darvas Ági, akiktől tényleg így felnéztünk, és én akkor nagyon fiatal voltam, a csoporttársaim jóval idősebbek voltak, de hogy mindannyiunknak úgy éreztük, hogy most egy nagyon fontos, meg izgalmas képzésben vagyunk.
Igen, és hogyha kikerültél valahova, mondjuk bármifajta terepre, vagy bármifajta munkahelyre, gondolom, hogy mindenütt azzal kezdték ők is, hogy ők se tudják, hogy mi a szociális munka, és akkor ilyen furapuknak érezhette magát az ember. Én emlékszem, hogy 90 előtt maga a szociológia is, nem csak a szociális munka, csak ilyen posztgradképzések, csak a boldog keveseknek, tehát, hogy nem nagyon volt benne a szemléletben Magyarországon az, hogy erre már pedig szükségünk lesz, és nagyon gyorsan, és nagyon sokaknak.
Igen, bár én ilyen szempontból egy picit késve jöttem, mert ugye a Marcibányi tér, ami szintén ilyen meghatározó volt, akár az én életem, de szerintem szakmailag is egy nagyon izgalmas hely volt, hogy a mozgássérültek egyszer csak megjelennek a városban. Mert addig ugye azért az államszocializmusra az jellemző, hogy kivisszük őket a vidéki falvak
kastélyaiba.
Így van, és akkor egyszer csak a városban megjelennek a mozgássérültek, és akkor mit tudom én, van például egy ilyen nagyon izgalmas élményem, amikor az egyik srác megnyer egy pingpong versenyt. versenyt, és nem tudnak vele mit kezdeni, hogy mi az, hogy ő meg, és akkor végül is külön díjat kapott, és a második lett az első, mert hát olyan még sincs, hogy egy mozgássérült megveri a pingpong versenyt. Szóval, hogy ez egy ilyen borzasztó érdekes kor volt. Utána én először a 9. kerületi családsegítőben így bele a közepébe. Igen, bár én a lakótelepen dolgoztam, de azért voltam kint József a Gyumbó, József Attila lakótelep, így van. Utána voltam a Gyumbújban, amiről megtanultam, hogy micsoda, meg akkor már utána olvastuk a könyvet, meg Gyumbújról. Úgyhogy hát egy hihetetlen izgalmas időszak volt. Egyébként ugye nem voltak még szociális munkások, és akkor jó szándékú pedagógusok, meg a állami gondoskodásból kikerülő intézményekből való szakemberek voltak, és hát egyébként a hőskornak talán az volt a legizgalmasabb része, hiszen borzasztó kreatívan lehetett dolgozni, hogy például az Andor, a Gedeon Andor, aki akkor a 9. kerületi családsegítőnek volt a vezetője, kitalálta, hogy az újonnan épülő ilyen, hát ezek a már vacakabb minőségű cipők jöttek, és akkor abból, amit visszavittek valamiért, azt mi megkaptuk, mi azt olcsón eladtuk, és az eladott pénzből meg tudtunk segélyeket osztani. Tehát, hogy ilyen egész, ilyen ma már elképzelhetetlen ügyeket csináltunk.
Meg az önkormányzatoknak is azért nagyobb volt az autonómiája is, meg a tapasztalatlansága is.
Abszolút, hát mi például bejártunk a 9. kerületi önkormányzati ülésekre. Különösen a lakásbizottság vagy a szociális bizottság üléseire bejártunk, és hát akkor ott még konzultációs jogot is kaptunk, úgy annak kapcsán, hogy szociális munkások vagyunk, ma már ezek elképzelhetetlen ügyek.
Mert pont a 9. keretben talán igen.
Hát talán igen, lehet. És akkor egy ilyen családi okok miatt kerültem Pécsre, és akkor Pécsen először ezen a bizonyos messzesi városrészen, ahol akkor, nem tudom, így van, még most is gyanítom, hogy igen, hogy a város cigány lakosságának 80%-a azon a részen élt, ez egy egykori bányász vidék volt, ami aztán így bányászok elköltöztek Kertvárosba, és aztán helyükbe jöttek a romák, és hát egy nagyon izgalmas időszak volt az is, mert hogy a családsegítő is nem sokkal korábban alakult, mint hogy idejöttem, és hát voltunk összesen 4 munkatársak. Úgyhogy egy ilyen... És hát körülbelül hasonló módon ilyen cipős dolgokat nem csináltunk, de gyakorlatilag az, hogy elkezdtük márciusban gyűjteni a pénzt, hogy majd el tudjuk vinni táborozni a gyerekeket a nyáron, az még simán ment. Tehát, hogy ilyen nagyon kezdetleges eszközökkel.
Hogy ne hagyjam lecsapatlan azt a mondatodat, hogy elmondtad, hogy elkezdtek lejönni a romák, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy le a hegyről jöttek, ahol tulajdonképpen még ilyen középkori telepeken, vagy erdei telepeken érdegéltek.
Így van, volt is egy kolléganőnk, aki ezt nagyon jól el tudta mesélni, mert hogy résztvevője volt ennek a...
Hiszen ebből írt a szakdolgozatát.
Így van.
Szóval, hogy az, hogy lejöttek, az tényleg azon, hogy...
Szó szerint kell érteni, igen.
Hogyan félig nomád életet ért, romák ide kerültek. Egyébként követett valamennyien ennek a régiónak a sorsát, hogy tudták-e konszolidálni, tudott-e a város bármit is kitalálni számukra, hogy mégiscsak van 2 középiskola, ez az a masz.
Hát én nagyon szorosan nem, bár nem lakom messze, de nagyon szorosan nem követem. Azt látom, hogy olyan, mi azt gondoltuk, hogy sokkal rosszabb helyzetű lesz, mint ami lett. Valami megállt, csodahelynek azért most se nevezném, tehát, hogy de nem lett annyira rossz hely, sem közbiztonságilag, sem érzékileg. Sőt, valamelyik napot sétáltunk a feleségemmel, és akkor arról beszéltünk pont, hogy milyen érdekes, hogy még ott kiülnek így a padokra az emberek. Hogy ez így elmúlt. Igen, tehát, hogy maradt egy kis közösségi érzés, amit máshol nem lehet az ember.
És akkor ezt csináltad a messzesi családsegítőt valameddig?
Igen, és akkor utána egy ilyen kertvárosi részbe kerültem, ami egy tök más, egy kertváros Pécset, aki esetleg nem tudja, az egy panel rengeteg, és hát ugye egy tök más jellegű problémák jelennek meg, mint mondjuk ezen a messzesi részen, és akkor utána jött a hajléktalan ellátás a támasz.
Egy kis zárójel. Nehezebb vagy könnyebb terep egy lakótelep, mint egy hát ilyen deprimálódó bányász lakótelep volt annak idején?
Hát nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy szerintem más, nagyon más. más készségek kellnek, mások azok a problémahalmazók, tehát jobban megjelenik. Ugye Messesbe, ami klassz volt, és én azt mindig is bírtam, hogy ahogy egymásnak segítenek az emberek, ez nem tudom, így van, most akkor ez még azért így volt, hogy azért át lehetett menni a szomszédba tojásért. Tehát, hogyha volt
azon,
így van, ez azért Kertvárosban már nem annyira volt jellemző, és hát különösen én akkor már inkább a gyerekekkel foglalkoztam, a gyerekekkel lehetett nagyon látni, hogy addig, amíg mondjuk a Messesen tapasztaltunk olyat, hogy megtanultak a nem cigány gyerekek cigányul, hogy a közösséggel be tudjanak integrálódni, addig a városi részben már sokkal ellenségesebbek voltak egymással, tehát nem volt átjárás.
Ugye 90 után két csapat jelent meg a magyar ellátórendszerben, az egyik, amit úgy nem emeltél most ki, de mégiscsak a munkanélküliség, tehát hogy a pécsi bányákból kiáramló emberek munkanélküliek lettek, és gondolom, hogy ez ugyanúgy probléma volt Messesen is, mint Kertvárosban, meg bárhol másod, ez szerintem mai napig is probléma. A másik viszont a hajléktalanok.
Hát igen, a hajléktalan ellátás az ugye attól is nehéz volt, hogy most gondolkoztam ezen, hogy akkor kialakult, ugye, sőt, hát nem, rögtön a rendszerváltás után, ahogy te említetted a SZETÁ-t, akkor ugye ezzel párhuzamosan nekem az első ilyen emlékem még diákként, hogy elfoglalják a déli pályaudvart a hajléktalanok, és a Nagy Bandó András kezd el nekik segíteni, és kezd el velük foglalkozni, és hogy én ahogy látom, hogy ebben a krízis gondolkodásban, ebben így benne maradt, nem csak a ellátottak, hanem a ellátók is. Sőt, az egész törvényi logika arra néz ki, hogy krízisben lévő embereket segítünk életben maradni, és jóval kevésbé foglalkozunk azzal, hogy lehetne a hajlék, nincs is erre szó, vagy én nem tudok szót rá.
Előhajléktalan?
Hogy elhagyni a hajléktalanságot.
Ja, én meg a befele útra gondoltam.
A befele út az viszonylag követhető, nyomon követhető, de kifele nincsenek.
Nyomon követhető az lehet, de hogy állítható meg? Tehát, hogyha világosan látszik, hogy ennek a családnak egy fél év múlva kilakoltatás és hajléktalanság lesz a sorsa, erre való megállító utak hát esetileg vannak.
Abszolút esetileg vannak, meg hát ugye két nagy beszállítója van a hajléktalan ellátásnak, az egyik a bíróságok, a vállásoknál, a másik pedig a gyermekvédelmi ellátás. Azok a gyerekek, akik ugye kikerülnek a gyermekvédelmi gondoskodásból, azok lesznek jó eséllyel hajléktalanok, és hát erre nincs igazi, hiszen lakásárak, most ez régen is így volt, de most aztán gondolom pláne így van, azok elérhetetlenek egy ilyen háttérrel.
Tehát meg az utógondozás is csak valameddig tart.
Hát az utógondozás így van, hát az olyan, azt hiszem 22, nem akarok hülyeséget mondani, de 22 éves korig. Szóval ez a két nagy beszállító, ez nem állt meg. És hát azzal, hogy nincs bérlakás állomány, hogy azok van, ugye ez a lakhatási szegénységnek hívják ezt, hogy az energiaárak kifizetése.
Vagy a villany fizetem ki, vagy a gyereknek veszem meg a gyógyszert.
Így van, tehát hogy nem tudom, mi erre a jó szó, biztos van valami, amikor a bérem hiába dolgozok kevés ahhoz, hogy a lakhatásomat biztonságosan.
Hát lakhatási szegénység most mondta.
Igen, szóval, hogy ez egy elég tragikus helyzeté válik így is. És hát ezért ez a befele irányuló út is elég széles. A kifele meg szűk, mert hogy nincsenek ugyanezek, bérlakás, stb. És hát maga a szakma is erre van beállva, hogy akkor éli menedékhely, meg átmeneti szálló, meg ilyenek, amik mindig csak arról szólnak, hogy hogyan ne halljon meg az ember, ami persze egy borzasztó fontos kérdés, de hát lehet jó volna látni egyel tovább. Amikor 2006-ba oda kerültem, akkor megkérdeztem, hogy az elmúlt 5 évben hány hajléktalan 1000 főt ellátó intézményrendszerről beszélünk, hogy hány hajléktalanról tudunk, hogy már nem hajléktalan. És azt mondták, talán 2, de lehet, hogy az egyik meghalt.
A másik nem életes
szemület. Igen, követ. Szóval, hogy nem, nincs benne a gondolkodásban sem az, hogy ez egy hogy nem mélyen van benne. Aztán most már azért biztos jobb a helyzet, én most már régóta nem dolgozom ebben, 10 éve. De hogy akkor ez egy ilyen elég nagy probléma volt.
Hát igen, próbálkozunk mi is mindig megtalálni azokat, mondjuk utcáról, lakásba, egyesület, stb. De azt is lehet látni, hogy a felkezdeten meg tudod számolni azoknak az embereknek a sorsát, akiket végsősorban tudnak hát lakáshoz is juttatni, meg utógondozáshoz is juttatni, meg arra figyelni, hogy akkor munkahelyük is legyen, mert hogyha nem, akkor kezdődik ugyanaz ördögi körrelőről, amiből valahogy nagy nehezen kiszedted őket. Hogyha mégis így átgondolod, azt mondod, hogy 15 éve nem vagy ebben a sztoriban. Ha átgondolod azokat az éveket, amelyeket ott töltöttél, hogy látod, hogy sikerült-e a szociális munkát beállítani arra, hát hogy olyan presztízspályára, amire mindenképpen szükség van, mondjuk az unokaöcsém például végzett szociális munkaszakot Finnországban, és ott az anyósa is ezzel foglalkozik, és az egy nagy presztízsű munka. Ehhez képest Magyarországon, amit jelentettetek 90-ben, 95-ben, nem tudom, mert ehhez képest most hogy látod?
Szerintem fordítva, tehát nem egy fordítottja. 95-ben még a családsegítőben, a Kertvárosban szerveztünk egy olyan vetélkedőt a képviselőknek, aminek a díjait ők felajánlják majd a klienseinknek, hát ma szóba nem állnának. Tehát egy jóval nagyobb presztízsű dolog volt. Az, hogy így alakult, ebben látok az én némi szakmai hibát is. Tehát abban az időben volt egy ilyen mondás, mert akkor idegbajt kaptam tőle, ez a tegyünk bele egy kis szociális munkát, és akkor majd megoldódik a probléma. Tehát ezt így többször lehetett hallani, és hát azért a szociális munka is egy olyan professzió, ami egyfelől nem tud mindenre megoldást, mert ha mindenre megoldást tudna, akkor az nagyon izgalmas lenne, de nem tud mindenre megoldást. Másrészt, hogy nagyon fokozottan alakultak ki azok a módszerspecifikus képzések és módszerek, amikre tényleg tudok mit kezdeni, mert azzal valaki elvégzi az egyetemet, azzal még nem tudja, hogy kell. Lehet, hogy tud egy interjút készíteni, de nem tudja, hogy hogyan kell mondjuk egy adott problémára megoldást találni, vagy hogy kell úgy segíteni a klienst, hogy megtaláljuk közösen a megoldást, azt hiszem, úgy kéne mondanom. Tehát, hogy egy ilyen nagyon más, nem voltak még ezek a technikák. És akkor közben azért ezek lettek, és én remélem, hogy minden több kollega végezi ilyet, de hát az elején ez még nagyon gyerekcipőbe járt. És miután sokat várunk, de keveset tud nyújtani, akkor elmegy a presztízse, és ugye hát most sajnos már hogy is hívják, már ugye nem szociálpolitikáról és szociális munkásról beszélünk, hanem gondoskodáspolitikáról és gondoskodáspolitikai szakemberről, ami elég rosszul hangzik.
De ezzel biztos kivagyunk a vízből, igen. Igen, mert hát nyilván egy csomó kudarcos dolgot is rejt ez a történet. Tehát, hogyha hosszú ideig dolgozol olyan helyen, ahonnan mondjuk csak egy vagy két hajléktalan tudsz kisegíteni a hajléktalanságból, akkor ez neked saját magadnak is egy olyan, hogy ez...
Hát nem... Szóval ugye minden ilyen szubkultúra kialakítja maga, valahol jól kell érezzük magunkat, és hogy lehet ebben, volt ebben nagyon... Tehát nekem például emlékszem, volt egy kollégám, akit nagyon tehetséges kollégának gondoltam, és utcai szociális munkás volt. És az utcai szociális munka az egy nagyon heroikus. Ugye kimegy az utcára, adok teát, cigit, sejt.
Igen,
szóval iszonylag heroik van körülötte, és akkor én gondoltam, hogy mélyebb, de nem mély. Nem tud mély lenni, a helyzetéből fogva nem tud mély lenni. Nem azt mondtam, hogy nem fontos, nagyon fontos, de nem mély. És hogy hát próbáltam a kollégát, hogy tehetségesnek gondolom, legyen kedves, valami olyan helyre menni, melegedő vagy, ahol egy fokkal mélyebb munkát lett, és hát nagyon meg volt sértődve is. És hosszú ideig tartott arra szom rá, mire megértette, hogy mit jelent az, hogy egy mélyebb segítő munkában jobban tudok segíteni. Kevésbé, bár ámbátor kevésbé látványos, és kevésbé heroikus.
És hol volt az a pillanat, amikor úgy döntöttél, hogy abba hagyod ezt a fajta heroikus küzdelmet, a heroikus vagy ne kevésbé heroikus kollégákkal?
Hát ez nem rajtam múlott, ez már politikai kérdés volt, ugye a integrált intézményvezetői állás az azért már egy ilyen... És akkor mondták, hogy új városvezetés, és akkor... Nem rám, új elnöke lett az alapítványnak, és akkor azt mondták, hogy nem rám számítanak, úgyhogy ennyi.
Ez a nagyjából a korai, vagy a országos NERT megelőző pécsi változásoknak volt az időszakára
tehető. Igen, de most nem panaszkodni akarok, de igen.
De csak, én meg csak igen. magyarázni akarok, igen. hogy Pécset 2-3 évvel korábban lett fideszes a városvezetés, mint hogy az egész ország narancssárgába fordult volna, és akkor elkezdődtek már azok a mindenki által látható változások, amelyek ide vezettek, ahol most vagyunk. Igen. Tehát nem ide, ahol most vagyunk, hanem ahol az ország most van, mert ahol most vagyunk, az egy megint csak más helyzet. Eleve a zsidó hitközség fele fordultál, amikor megpróbáltad magad újra definiálni, vagy voltak kísérleteid, hogy más csinálj?
Volt más, míg egy ideig dolgoztam, akkor már én hitközség elnök voltam, és akkor volt egy olyan, megpróbáltam egy csárok átmenti otthonába dolgozni, és közben jött az, hogy a városvezetés, a hitközségnek van egy szociális otthona. És ez a szociális otthon a város fenntartásában működött, a város bérelte a hitközségtől ezt az épületet, és itt üzemeltette a szociális otthon. És akkor azt mondta a város, hogy nem akarja ezt tovább bérelni, és hát akkor jött, hogy a hitközségnek két lehetősége van, az egyik az az, hogy átveszi az üzemeltetést, a másik pedig az, hogy megszűnik itt a üzemeltetés. Miután ez egy jó helyen lévő, már akkor borzasztó állapotban volt, de jó hírű otthon volt, azért úgy döntöttünk, hogy átveszük, és akkor egy rövid átmeneti időszak után a Kajnek lettem a vezetője.
Tehát végül is a szakértelmedre alapozva kerültél ilyen.
Igen. Akkor bár én előtte nem dolgoztam az idősellátásban, de hát azért már mint volt intézményvezetői tapasztalatom meg. Meg hát volt ebben kihívás, szóval, hogy valami milyen egy olyan intézményt újraépíteni, én meg ezt így nagyon bírom. Tehát, hogy így nagyon szeretem, amikor nulláról kell kezdeni. Tehát az ilyen izgi.
Úgy hírlik egyébként, hogy ez a pécsi szociális otthonait működtettek, ez egy ilyen minta, vagy modellértékű történet. Nem tudom, hogy ezt te így aláírod ebben a formában, de én ezeket a pletykákat hallottam, de ennél fogva érdekes volna, hogy mesélj egy kicsit róla, hogy miben más ez, vagy mi az, ami a prioritás volt, amikor úgy döntöttetek, hogy ezt megcsináltok, leszámítva persze a pénzt, meg az újraindítást, meg a nem tudom.
Hát megkaptam a vezetőként a legértelmesebb két mondatot a hitközség vezetésétől. A hitközségben ugyan én voltam az elnök, de ennek egy külön bizottsága volt, ahol már nyilván nem lehettem két helyen vezető, tehát hogy volt egy úgy hívtuk, hogy bölcsek tanácsa, akik rendszeresen nézték, hogy ez rendben működik. És a bölcsek tanácsa megfogalmazta a legépeszűbb két mondatot, amit vezetőként hallottam, azt mondták, hogy legyen gazdaságos, és legyen jó hírünk. Ha bármelyik nem teljesül, bezárunk. Tehát, hogy nem
elég... Ez egy országra is érvényes
van, nem? De, abszolút. Hát bezárni nem tudom, hogy lehet, és ez végig ott van bennünk a mai napig, hogy nekünk jó hírünk kell, hogy legyen, mert ha nem az, akkor nincs munkahelyem. És ez nagyon szép. És viszont cserébe gyakorlatilag szabad kezet kapunk. Hogy nekem nem kell egyeztetnem, hogy most vennék még két. Mit most ilyeneket jutnak eszembe, hogy kitaláltuk, hogy legyen gyümölcsturmixolás. És akkor hát ez nyilván nem lehet ilyen bolti 30 ezer forintos háromszor használom tönkre egy gépeket használni, meg kellett venni a közel 150 ezer forintos gyümölcsturmixolást, és akkor hát akkor azt el tudom dönteni, hogy akkor azt most megvesszük. Meg egy csomó ilyen, és még folytathatnám így a sort, hogy igen, visszatérve az eredeti kérdésre, tehát mi azt gondoltuk, hogy egy olyan intézményt szeretnénk alakítani, ami jó hírét tudja kelteni a hitközségnek, hogy legyen, hogy mi nem csak a klienseket, tehát a lakókat tekintjük a klienseknek, hanem a hozzátartozóikat is. Ők is a mi részünk, a mi működési területünk. És azt gondolom, hogy ha valamiben sikerült valami jót létrehozni, akkor ez volt ez a gondolat, hogy mi az egész családot kezdjük el akkor így gondozni ebben a ellátási folyamatban. Úgyhogy ez szerintem ez tényleg izgalmas szakmailag is.
Mennyire vagytok apró pont mondjuk a megye vagy a város idős gondozásának rengetegében.
Tehát, hát apró pont vagyunk, de nincs ezzel baj. Tehát, hogy szerintem ez így egy tök rendben lévő dolog, hogy egy ekkora otthon a helyén van. Tehát, hogy így tudnak rólunk, nagyon korrekt volt. Egyébként most előbb viszéltük itt a várost, a leváltásommal kapcsolatban, de például ebben nagyon együttműködő és korrekt volt a város ebben az átvételben. Úgyhogy szerintem a helyén vagyunk. Hát nem gondolom, hogy nem akarunk újabb intézményeket nyitni, mi ezt szeretnénk csinálni, és jól, és akkor ezen dolgozunk.
És egyébként hány ember van itt?
Eddig 58-ot, most kaptunk 5 plusz 5 férőhelyet, tehát akkor most a jó szám 63. Nem is ez a kérdés, hanem a várakozó lista baromi nagy.
Ezt így folytattam volna,
igen. Tehát, hogy az épp most beszélgettem, mielőtt idejöttem egy nénivel, aki 85 éves volt, és akkor így mondtam neki, hogy 5-6 év, akkor ez így elég vacakul hangzik, és hát, hogy így, de hát nem tudok mit mondani. Szóval ez sajnos tényleg ilyen kellemetlen. Szóval jó lenne, ha lenne több. Bár város szerintem nekünk.
Igen, ezt akartam vagy megkérdezni, hogy azért van ekkora várólista, mert annyira jók vagytok, vagy azért, mert egyáltalán akkora szükség van?
Egyáltalán akkora, most mondtad, szeretném vinni, persze, azért, de nem mindenhol ennyi van.
Egyébként ez zsidók számára van?
Nem. Ha most minden pécsi zsidó beköltözne, aztán elférnénk. Tehát, hogy nem. Zömében nem zsidók élnek, bent egy-két zsidó lakónk van, ami nagy öröm, mert például most van két bácsi, ugye a zsidó vallásban 10 férfi kell ahhoz, hogy bizonyos imákat el lehessen mondani, és nagyon sokszor a lakók, akik kisegítenek minket azzal, hogy átjönnek, és akkor, hát ők természetesen zsidó emberek, és akkor így megvan a milyen, úgyhogy most szombaton is megvolt.
Szám szerint. Mesélj egy kicsit a pécsi zsidó közösségről, ugye ez egy óriási és egy gazdag közösség volt, elég kalandos ide települési és ide érkezési dolgokkal, és az ismert történelmi okok folytán tudjuk, hogy most már nem vagytok nagyon sokan, hanem múltkor egyszer hallottam egy számot tőled, de most is tőled akarom megkérdezni, ez létezik?
Hát létezik 68, ha jól tudom most a fizető tagjainknak a száma, ami a teljes tagsággal. Azonos értékű, mi mondjuk szigorúak vagyunk vallásilag abban, hogy a halahikusan zsidókat vesszük fel tagnak, tehát ez azt jelenti, hogy az édesanyja volt zsidó származású, vagy a betért. Tehát nincs olyan, hogy mondjuk az apukám zsidó volt, de az anyukám nem. Az
és ha nagyon szeretnék zsidó lenni, és csak az apukám volt zsidó, akkor mi van?
Betér. Na azért mondom csak, mert úgy tudom, na szóval, hogy mi ebbe szigorúak vagyunk. Hát ez egy kis közösség lett, ami látszólag kicsi, ha most azt mondom, hogy az országot nézem, akkor még mindig benne vagyunk a 4-5 legnagyobb közösségbe, vidéken, természetesen Budapest az egy másik tészta, és hát egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas, amikor én idejöttem elnöknek, az egy ilyen teljesen véletlen szituáció volt, és akkor a Stark András, aki
Pécset, és ilyen szakember is minden.
Igen, és Pécset ilyen fogalom a neve még mindig, szegény már, hogy 6 éve nincs köztünk. És akkor az András azt mondta a bizonytalankodásomat látva, hogy hát nekünk egy segítő kell, mármint a közösségnek, és hát ez jogos is, hiszen egy igen előregedő közösségről beszélünk, úgyhogy mi abban indultunk el, hogy úgy próbálunk közösséget fejleszteni, hogy azokat az ellen, egy olyan, hogy mondják ezt szépen, ilyen támogató közösséget hozunk létre, ahol profi szakemberek, meg a hitközség tagjai segítik azokat, akik valamiért rá szorulnak, és valamiért szükségük van arra, hogy az életüket önállóan vagy kevésbé önállnék. Úgyhogy erre, de emellett természetesen az életnek az egyházi jellege nagyon fontos, tehát minden ünnepünket megtartjuk, minden péntek szombat este istentisztelet van, minden péntek este is szombaton, bár mostanában egyébként ez új, hogy egy körülbelül 2 éve egy ilyen viszonylag fiatalabb társaság elkezdette a szombat kimenetet is tartani, úgyhogy most már akkor szombat este se volt túlzás. És hát ami még most ilyen a közösségépítés része lett, hogy hát megpróbálunk olyan kidusokat tartani, ez az istentisztelet utáni ilyen étkezés, amik ilyen jó minőségű melegételek, és szombaton ebédet próbálunk adni. Szóval, hogy így kísérletezünk abba, hogy minél többen jöjjenek, és egyelőre most úgy néz ki, hogy ez sikeres.
Ebéd és beszélgetés.
Ebéd, inkább fordítsuk meg, beszélgetés és evés. Szerencsére nem, ugye előbb a hajléktalanokról beszéltünk, meg a messzes kapcsán szegénységről, ez nem jellegzetesség a közösségnek. Ugye ők 70-80 évesek, tehát hogy még végig dolgozták az életüket, nyugdíjuk van, tehát hogy nem ez a közismert gazdag zsidó, hanem hát az a kádári örökség, hogy hát ők végig dolgozott életük, és többségben ezért viszonylag kevés az, akiket anyagilag is támogatni kell.
Itt ülünk a zsinagóga melletti épületben, ez egy óriási zsinagóga, talán ezer férőhelyes
volt. Ezer férőhelyes volt, igen.
Egy angszter orgonával és mindenféle mulatságokkal. Mesélj egy kicsit erről az épületről, egyébként én valamikor írtam is erről, meg egy pécsi európai kultúra és főváros projekt kapcsán, azt tudom, hogy ez mindig egy csoda és egy teher volt.
Hát ez teher is csoda, vagy csoda és teher, ne így, hogy melyik a nagyobb, vagy melyik van előbb. Hát ugye az épület 1869-ben lett, ha jól emlékszem, felszentelve. Hát így annak a kornak, annak a, hát a holokauszt előtt kb. 3600-700 fős közösségi
épület.
Be se fértek, persze, hát itt ugye ez iskolaépület volt, ahol most vagyunk. És hát egy akkora közösség tud mit kezdeni egy ilyen nagy épülettel. Nekünk ez már nagy, tényleg nagy teher, mert fizikai állapota folyamatosan romlik rám, másul itt valószínűleg folyt valami patak, nem véletlen, ugye a Tímár utca párhuzamos, tehát ott valami víznek kellett, hogy
cserzőműhelyek valamilyen vizet
igen, amit ugye a elénk épített mélygarázs visszanyom az épületre, és hát ugye mióta van...
Ez az egész város problémája, az, hogy a Szent István stb. Telek problémája is.
Igen, úgyhogy elég vizes, vizesedik ugye abban a korban még kevésbé figyeltek, vagy kevésbé volt rá technológia, hogy szigeteljék ezeket az épületeket, úgyhogy ilyen szempontból tényleg nagy. Tehát amúgy iszonyú klassz bemenni, amikor vannak bent, az nekünk egy kicsit szorongató érzés, hogy az ünnepeken, ha ott megjelenik az a 30-40 ember, aki a hitközségünkhöz tartozik, aztán szerencsére azért jönnek mindig vendégek, de látni a szembesülni mindig a veszteséggel, az annak ez egy ilyen eklatáns példa.
És nincs valami ötlet arra, hogy hogyan lehetne másik életet adni ennek a templomnak?
Hát régen volt állítólag, én akkor még nem voltam itt, hogy lehetett volna egy koncertterem, de hát ugye a Kodály
központ
megépítésével ez a lehetőség elszállt. Másra nem, mi azért szeretnénk, ha maradna ez egy működő, nem csak azért szeretjük, hogy ez egy működő zsinagóga. Van bent egy kiállítás, a pécsmaranyai zsidóságnak a történetét dolgozza föl, és ott is figyeltünk arra, hogy ez az úgynevezett egykori női karzaton épül, hogyha az ember belép az épületbe, akkor megtartsa az épület a zsinagóga jellegét. És hát egy zsinagógába lépünk be, és csak mellesleg van egy kiállító tér is, ami nem látszik, hogyha az ember mint Isten tiszteletre érkezik.
Nyilván az országban van arra példa, hogy ki mit próbál megkezdeni ezzel, vagy elhajt a teherrel, az a kérdés, hogy meddig bírjátok egyébként anyagilag fenntartani, nem?
Fenntartása, nem a fenntartása, az állam megóvása, mi nagy probléma.
Ezt is értettem alattad.
Mert fenntartani még effektíve fel lehet úgy is, hogy nyitva, tulajdonképpen azt a bért, amit fizetünk azért, hogy a zsinagóga nyitva van, az tulajdonképpen a belépő jegyekből ki lehet gazdálkodni. A villanyköltség, meg ezeket azt azért elbírja a hitközség, ez fontos. Ami a probléma az ugye, amihez mi nem tudunk nyúlni, tehát ezek mind kizárólag állami forrásból lehetnek, ezek a rekonstrukciós dolgok. Volt egy EU-s pályázatunk, amivel a legfontosabbnak tűnő a túraszekvény fölötti mennyezetnek a rendbetételét, restaurálását meg tudtuk oldani 6 éve. Az tényleg nagyon szép is lett, csak rögtön megindult a mennyezet többi része, ahol most egy háló van kifeszítve, úgyhogy, de hát ezek ilyen több százmilliós tételek, tehát ennyi pénz a hitközségnek erre sosem lesz, hogy ezt rendbe tegyük, ez vagy Európai Uniós pénzből, vagy állami pénzből lehet csak felújítani.
Ja, és nyilván vannak azért egyebek, ugye ott van a régi zsidó temető is, mint az is hozzátok tartozik.
Be, abszolút, tehát egy 3 hektáros nagy épületről, nagy
területről
beszélünk, aminek a, és ugye az elnököt azt egyetlen dologból nézik, hogy jó elnök az, amikor rendben van a temető, de egy 3 hektárt rendbe tartani azért az egy külön műfaj, tehát hogy az is egy nagy próbatétel, az biztos, azon van egyébként egy ravatalozó, ami szintén olyan 20. század elejé építmény, tehát annak a rendbetartása is nehézséget okoz, és hát tehát vannak egyéb nehézségeink, hát ezek egy hitközségi elnök problémái most.
Vállalásai.
Igen, vállalásai, csak ugye mindig ezt mondtam, amikor mindig panaszkodtam, hogy hát nem tudjuk, akkor mindig azt mondta a Vidor Gyuri bácsi nekem, hogy hát ugye ez az intézményrendszer, ez nem 70 emberre lett kitalálva. Tehát, hogy ez a probléma, akár a zsinagógával, akár a temetővel, hogy hát ugye nem arra készültek itt sokáig, hogy ilyen alacsony kis közösségé válunk.
És most már még kollégiumról is hallottam.
Igen, ez már a mi újításunk, ez szintén annak a része, hogy hát azért mindig van, a Pécsi Egyetemen nincs sok izraeli diák, van egy pár, és mindig van egy pár pesti zsidó diák is, és hogy szeretnénk, hogyha ezek a fiatalok a közösségünkhöz kötődnének, kicsit jobban jönnének időnként. És arra gondoltunk, hogy hát azt látjuk, hogy egy családnak mekkora teher, mondjuk egyetemre jövett a gyermeknek a kollégiumi ellátása, meg az ilyesmi, és akkor meg hát ugye október 7-dik óta azért van félelemi, és hogy akkor így mi történik, és akkor nyitva egy nagyon pici kollégium, ez egyébként az is 4 férőhelyes, bár nagyon kényelmes, és bár nekem lett volna ilyen annak idején.
És Stark Andráson neveztük
el. Igen, az Andráson neveztük el, és akkor itt van, de egyébként most kicsi lett, és van még fölötte egy lakásunk, és akkor ott
ez itt van a környéken?
Itt mellettünk. Igen, egykori úgy hívták régen zsidópalota, amivel most bérlakások vannak, pontosan lakások vannak, nem tőlünk bérlik, és abban a lakásban van, vagy abban a házban van 2 lakásunk, és egyik az volt rabbi lakás, abból lett a kollégium, és a fölötte lévő lakás pedig vendéglakás volt, és akkor annak egy részét most egy sajátos, mert egy német kislány és egy brazil fiú házaspár bérli.
Az, hogy kollégium, azt jelenti, hogy van fehér a fejük fölött megfizethető áron, vagy azt is, hogy esetleg mondtad, hogy ide szeretnéd kötni ezeket az embereket, hogyha csak lehet fiatalokat, hogy ne 65-en vagy 68-an legyetek, tehát jelent-e valami pluszt is mondjuk szellemileg?
Abszolút, persze, vannak mentoraik, van két hitközségi tag, sőt mind a ketten előjárók is, akik egyetemi oktatók, és ők mentorálni fogják a fiatalokat, illetve ők is egymást segítik, és miután nagyon olcsón kapnak szállást, ezért azt is kérjük tőlük, benne van a szerződésükben, hogy bizonyos szinten részt vesznek a közösség életében, hogy önkéntes munkával, templomba járással, idősek segítésével, szóval, hogy így valahogy legyenek részesei a mi életünknek, és hát úgy látom egyébként, hogy örömmel teszik. Tehát van, aki most már, ugye ez tavaly nyílt, van, aki már másik évét tölti a kollégiumban, és örömmel jön közénk, úgyhogy nem kell őket erre azért nagyon sarkalni, de van egy ilyen elvárás.
Záró kérdésként, hogy az, hogy te most itt a hitközség elnöke vagy, és hogy nagyon sokat dolgozol azért, hogy a Pécsi Zsidó Hitközség fennmaradjon, esetleg egy kicsit vidámabb vagy fiatalabb perspektívát lássa maga előtt. Neked ez kódolva volt az életutatban, vagy hogy került ez így bele? Mindig is voltál tagja a közösségnek, vagy ahogy az ember hogy mondjam, minél több élettapasztalata teszed, annál inkább megpróbál valahogy visszanyúlni.
Hát tök véletlenül került. Tehát ez így nem lenne stílustörés, azt mondanám, hogy beleestem, mint Pilátus a krédóba. Ugyanis egy bizonyos ok miatt elnök nélkül maradt a hitközség, és én félrejtettem egy telefont, ami arról szólt, hogy én azt hittem, hogy arról szól, hogy jöjjek el szavazni. A valódi kérdés pedig arról szólt, hogy nem lennék elnök, és akkor így ebből a félreértést megköszönhetően lettem.
Na, de csak tudták a telefonszámodat?
Hát tudták a telefonszámodat, persze, mert hogy így tehát, ahogy mondtam, gyerekkorom óta identikus zsidó vagyok. Tehát, hogy ez nem volt nekem soha kérdés, hogy nem volt ebből ilyen típusú problémám, nem volt. Az, hogy nem jártam ide, mert úgy gondoltam, hogy ezt egyébként most is így gondolom, hogy szerintem, ha valaki von Haus nem hozza a templomba járás, pláne ha zsidó, és nem hozza a templomba járás igényét, akkor ezt majd ilyen 50 éves kora körül fogja elkeresni. Tehát, hogy előbb nem, mert házasodni kell, karriert kell építeni, gyereket
sok
kell
nevelni. Sok minden érdekesség van a világban.
Igen, igen, tehát nincs erre idő, pláne ezért mondom a pláne zsidót, mert hát azért ugye egy idegen nyelven zajló, olvasni se tudok érzés, szóval, hogy ez azért így egy nehezített pálya. És akkor utána akkor viszont jön, és akkor el tud merülni ennek a szépségeiben, az már akkor, szóval az idősebb korban jön így el. Nekem így egy picit felgyorsult ez a dolog, ilyen 40-es éves koraim közepére, amikor elkezdtem.
A véletlen telefon miatt.
Igen, a véletlen telefon miatt, így van, azzal jöjjek el szavazni.
Egyszer valaki mesélte nekem, hogy fiatal korában elszaladt a zsinagóga mellett, ahogy idősödött egyre lassabban ment, és egy bizonyos kor után már be is fért.
Hát ez körülbelül, igen, ez ilyen, tényleg nem könnyű egy zsinagógába bejönni. Szóval az ember eleve, hogy jaj, hát nem is tudom, mit kell csinálni, és tényleg nem tudja, tehát hogy ezt egy tapasztalatból tudom mondani. Ugye minket nem csak azért nem tanítottak, mert mondjuk az államszocializmus alatt nem tanítottak senkit, hanem hát azért sem, mert mondjuk ahol én felnőttem, Salgótarjánban nem volt rabbi, de még kántor sem, tehát hogy senki nem volt. A legközelebbi rabbi, ha jól emlékszem, hol is volt. Mindegy, messze. Szóval, hogy... Balassagyarmaton, ami hitközség is kicsi volt, most is, kisebb volt szerintem, mint Salgótarjánban. Nem volt, aki tanítson, ugye? És akkor hát azt tudom, hogy például a nők azon versenyeztek a édesanyelmi korosztály, hogy ki tud több betűt. Mert hogy nem, és akkor anyukám, aki járt még itt arra, mert meg Szegeden volt rabbi mindig is, tehát Szegeden tudtak olvasni. És akkor egyáltalán nem tudtak olvasni, egy Pécsen is tudtak, mert ugye egy Pécsen azért ne felejtsük el, a Svájcer József volt 1983-ig a rabbi, aki azért egy karizmatikus és nagyon jelentős személyisége a mi közösségünknek.
És itt tudós.
És itt tudós, így van. Szóval, hogy itt ők szerencsés helyzetben voltak, és talán ennek is köszönhető, hogy még mindig élő közösségről beszélünk, és még mindig rendszeres heti istentiszteleteink vannak.
És gyerekeitek is vannak, akik járnak?
Most igen, egyébként eddig nem nagyon voltak, de most utána az én gyerekem jöttek, és ezt megelőző korosztály, és akkor utána egyszer csak elkezdtek most egy pár hónapja, vagy fél éve jönni egyfelül azok a gyerekek, unokák, akiknek a nagyszülei tartoznak a közösségünkbe, másfelől van egy örökbefogadásunk, ez nagyon szép történet, két kislány szokott ritkán jönni még, de reméljük, hogy egyre gyakrabban jönnek.
Mit jelent az örökbefogadás?
Hát ugye egy örökbefogad egy család, két kisgyereket, akik a szülő, az anyuka zsidó is, hogy emiatt ők jönnek.
Ja, hogy a gyerekek nem biztos, gyerekek, hogy zsidók,
nem biztos, hogy nem zsidók, biztos, hogy nem zsidók, de az a
igen.
És hát most az új rabbinnak is három gyereke van, úgyhogy most így fel, hál' Istennek, most néha vannak gyerekzajok is, ami jó.
Útszélen.
Az elsők között végzett szociális munkaszakot Magyarországon, család- és gyermekvédelemben dolgozott, majd a hajléktalan ellátásban. Egy időn túl az akkori kormánypárti városvezetés nem kért a munkájából. Ma a Pécsi Zsidó Hitközség elnöke volt a vendégem, Goldman Tamás, akivel a csodálatos és megnézendő Pécsi Zsinagóga melletti hitközségi teremben találkoztam. Új tisztségében, mi sem természetesebb, szintén végez szociális munkát, a célcsoport ezúttal az idősek és családjaik. Az általuk működtetett idősek otthonát modellértékűnek tartja a szakma. A vele készült beszélgetést a Klubrádió honlapján és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Figyelmeket köszönjük, támogatásaikat szeretettel várjuk. Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.